Sokan azt mondják, hogy nem várhatott el azt tőlem, hogy, benyeljek olyan bibliai meséket, mint ember a cetha gyomrában a három napon keresztül, vagy hogy Isten megállította a napot, vagy hogy Isten a tenger ketté választotta. És erre jött egy nagyon érdekes válasz erre a provokációra, erre a kérdésre, hogy én nem azt várom senkitől, és Isten sem azt várja, hogy benyeljünk ilyen régi bibliai meséket, hanem inkább azt várja Isten, hogy benyeljük a büszkeségünket. Lenyeljük a büszkeségünket, a felfúlalkodottságunkat benyeljük, lenyeljük, és ahelyett vágyakozzunk arra, hogy megértsük az igazságot. Hogy az ilyen történetek is, mint például az, hogy Isten a napot megállította, mit akarnak nekünk mondani, mit akarnak sugalni. Aki ilyen nagyképűen áll a dolgokhoz, hogy jaj, hát ilyen bibliai meséket én nem hiszek el, ilyen felnőtt meséket, az nincs ahogy megértse a lényegét. Mert tudjuk jól, hogy még hogyha mese is volna, vagy még ha mese is, minden mesének van egy nagyon fontos tanítása. És a legtöbb ember, aki ilyen öntelt módon és büszkén kezeli ezeket a történeteket, nincs ahogy megértse az a üzenetét. Mint a Jézus mondta, az okosok és az értelmesek elől el van rejtve az igazság. Ezért történik az, hogy egy ember valamikor régességen, ugye amikor még olvasott a Bibliából valamit, ilyen elvont mesének találta az egészet, és nem igazán látta, hogy van annak értelme. Sőt, nem értette azt. És azután pedig, amikor Isten megadta neki a lehetőséget, hogy találkozzon velem, az ő élő szavával, akkor hirtelen ezek a mesék értelmet nyertek. És ahogy én is tapasztaltam, hogy a Biblia sorai megelevenedtek előttem, szinte táncoltak, és én is örömömet leltem ezen sorok táncában. A kérdés tehát az, hogy miért áldotta meg Isten a napot? Egyáltalán megtörtént ez? Megtörténhetette? Vagy mi történt? És igen, hát az igazság az, hogy tényleg vannak a Bibliában ilyen történetek, amelyek, mesének tűnnek, nem tűnnek reálisnak, és amelyekben ugye emberi értelem szerint nyugodtan lehet kételkedni. Viszont nem szabad elfelejtsük azt, hogy érdekes módon ma is történnek olyan csodák, amelyeknek nincs értelmük, amelyekre nincsen emberi magyarázat. De megtörténik. És miért engedi meg az Úristen, hogy ilyen csodák történjenek, miért adja az ilyen csodákat az embereknek az Úristen? Hát épp azért, hogy felfogják, hogy nem ők teremtették Istent, hanem Isten teremti őket, teremtette őket, és ő teremti az életet. Mert hogyha az ember csak abban hisz, amit ő ért, fel tud fogni az értelmével, az egy elég szegény ember, azt kell mondjam. Mert az ilyen ember bezárja magát egy kis börtöncellába. A bölcsesség körülbelül ugye ott kezdődik, hogy az ember belátja, hogy sokkal több van még a nap alatt is, nem hogy a nap fölött, hanem a nap alatt is, mint amit ő fel tud fogni, el tud képzelni. Sokkal, de sokkal több van. És aki ezzel nem tud megbarátkozni vele a gondolattal, az nyilván csak abban fog hinni, amit az ő földi szemei látnak, az ő földi fülei hallanak. És ezáltal bezárja magát az elbukott, gyarló emberi gondolkodás börtönébe. Még mielőtt tovább mennék evel a videóval, evel a üzenettel, elmondanám azt, hogy Jézus mit mond az igazságról. Mert hogyha ezt valaki, tehát hogyha ezt nem értjük meg, ezt a kijelentését Jézusnak, akkor nincs, ahogy megértsük a Bibliát. Nincs, ahogy megértsük a Biblia üzenetét. És többször beszéltem én erről, hogy óriási a különbség az úgynevezett szellem, ugye ez a mostani modern szellemezés, és a lélek között. Óriási a különbség. Hatalmas, ég és a föld, vagy pedig a menny és a pokol. Ekkora különbség a két fogalom között, a két megközelítés között. Jézus azt mondta az ő tanításáról, hogy lélek és élet. Ezt mondja az ő tanításáról. A mai tanítók, guruk, vallási vezetők, keresztény, papok, lelkészek, persze kevés kivétellel, miről beszélnek? Szellemekről beszélnek. Szellemiségekről, ugye? Szellemről beszélnek. Sokan ugye pont azáltal ültek fel a lóra, hogy ők megtanulták, hogy az nem lélek, hanem szellem. Mert ott van pneuma, meg nefesz, meg nem tudom én mi. Ezt külön kell választani, és az ember belement az okoskodásba. Tehát még mielőtt kívánta volna megérteni, hogy Károly Gáspár miért fordította léleknek, ezt a fogalmat legtöbb helyen. Ő belement az okoskodásba, a farizeusi szellemiségbe, ugye az már szellemiség, és éppen csak a lényeget került el az ő figyelme. Tehát, hogy megértsük, hogy hogyan kéne olvasni a Bibliát, persze, már a kérdés is elég helytelen mondjuk, mert hogy Isten igazából, a Bibliát Isten igazából kéne olvasni. Tehát ezt, én nem tudok innen egy módszert javasolni, ez az igazság. Nagy valaki azt higgye, most én meg fogom mondani, hogy hogyan kell Bibliát olvasni. Nem fogom megmondani. Isten kéne megmondja azt mindenkinek. Akinek Isten nem mondja meg, nem fogja megérteni Bibliát. Benne fog ragadni a vallásba, a kereszténységbe, a gyülekezetesdibe, az emberkövetésbe. És nem fogja megérteni azt, amiről Jézus úgy beszél, hogy az én szavam lélek és élet. Tehát nem fogja megérteni a tartalmat, a lényegiséget, a lelkét a Bibliának, hanem szellemiségben fog ő okoskodni, ugye, az ő szellemit, az ő agyát fogja építeni, ugye, mint ahogy Pál mondja, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz. És azt fogja gondolni, hogy azáltal kerül ő közel Istenhez, hogy már sok mindent megértett, ugye az írás szintjén a Bibliából sok mindent begyömöszölt az ő agyacskájába. Tehát miért állította meg Isten a napot? Miért tesz ilyen Isten? Pont azért, hogy megértsük a lényeget. Megértsük a lényeget, hogy mi a különbség az isteni gondolkodás és az emberi gondolkodás között. Megértsük, hogy mi a különbség az emberi, farizeusi, vallásos gondolkodás és a gyermeki gondolkodás között. Ezért állította meg Isten a napot. Nekem, megmondom őszintén, ez a példa először úgy jött, hogy jött egy olyan gondolat, ugye, hogy most ugye mi is kéne fát vágjunk kint az erdőn, de hát, hogy legyen még fa, mert a til az elég hosszú itt ugye Székelyföldön. És eszembe jutott nekem az, hogy a székelyek tudták régebb, hogy mikor kell fát vágni, hogy mi a favágásnak a rendje, hogy a favágásnak a szezonja, mondjam azt, vagy az évszaka, az ugye nem a nyár közepe, és nem is az ősz, hanem inkább télen vágják a fát, ugye. És télen is megvan, hogy holt töltekkor, vagy nem tudom én mikor, tehát az igazság az, hogy ugye ezt ők kicsillabizálták, hogy mikor a legjobb kivágni a fát, annak függvényében, hogy mikor van a legkevesebb víz benne. Tehát nyilván ugye az ember nem akarja vizet a fában cipelni, sem a szekéren, sem a teherautó, nincsenek értelme. Aztán majd külön fűteni egy másik fával, hogy a frissen levágott fal megszáradjon. Ilyen bolondságot követnek el az emberek itt Székelyföldön is. A technológia nevében, a tudomány nevében ez történik. Régebb ugye ez nem így működött. Régebb tudták a székelyek, hogy mikor van a favágásnak a szezonja, az ideje, az évszaka, és mikor a holt milyen állapotban kell legyen körülbelül, hogy a fában még kevesebb víz legyen. Tehát persze ezt mindent meg lehet magyarázni, nagyjából ezt meg lehet érteni, könnyen meg lehet érteni, hogy ugye télen a fából a víz kiszorul, ugye a hidegtől a fa megkeményedik, összehúzódnak a különböző, nem tudom, hogy már nem emlékszek ezekre az edényekre, amik vannak a fának, a háncsedények, meg nem tudom én milyen edények, azok, hogy ugye összeszűkülnek, összeszorulnak, a víz visszamegy a földbe. Tehát a fa sokkal, de sokkal szárazabb, és nem, hogy szárazabb, hanem sokkal kevesebb a víztartalma. És akkor a holdnak a járása is befolyásolja ezt, ugye, és tudták, hogy mikor a legjobb a fát kivágni, és mikor, ugye, tehát ezáltal ugye a születtek úgymond a minőségi nyersanyagok, ugye, a házépítéshez. És nem úgy, mint ma, hogy akármilyen fát, ugye, amit úgy lekaszáltak az erdőben, össze-vissza, lelkiismeret nélkül, tudás nélkül, ima nélkül, teljes istentelenségben, felépítik a házat, és a ház elkezd mecseregni, ez szinte elmegy, mit tudom én, ki az útrig, és vissza, ugye, elkezd sétálni. Miért? Azért, mert a fát, ugye, tehát nyers fát használtak, nem olyan fát használtak, amely természetes módon szabadult meg a víztől, hanem ilyen instant, szárított, félig kiszáradt fát, és ugye a ház elkezdett mozogni. Falak megrepedeztek, meg ilyen dolgok történtek. És igen, azt lehet mondani, hogy ez egy tudomány. Tehát az, hogy mikor kell a fát kivágni, az egy tudomány itt Székelyföldön. Tudomány volt, ezt már nem ismerik, már ezt sem ismerik, hanem helyette jött egy hamis tudomány, egy hazug tudomány, egy istentelen, lélektelen, lelkiismeret nélküli tudomány, ami ugye lehetővé tette a kapzsi embereknek az erdő írtást, az erdő pusztítást, ugye gyakorlatilag itten Székelyföldön. beengedték ezt a Terminátort, az osztrák Terminátort, és ő így szórja a Székelyföld fáit, osztogatja ki ott a nyugatra, meg keletre, mindenhova exportálja, tömi a zsebét, a saját zsebét, és azok zsebét, akik belementek ebbe az istentelenségbe, és akik mellesleg a lelkükkel fognak fizetni az ilyen dolgokért. Akik ezt teszik, ezt tették, és ebben megmaradtak, és nem kívántak, hogy az Úristen megvizsgálja az ő lelküket, az ő életüket, hogy mit tesznek az élet ellen, a természet ellen, a teremtészet ellen, az embertársaik ellen, a hazájuk ellen, azok az emberek a lelkükkel fognak fizetni. Nem kevesebbel, mint a lelkükkel fognak fizetni azért, amit tettek itt Székelyföldön. Szerintem másokan fizettek, mások meg épp most állnak sorban a pultnál, ott, ahol fizetni kell. Tehát most vannak körülbelül a halál küszöbén, mert ugye azt mindenki el fog érni, és a lelkével fog fizetni azért, amit tett. Ezt csak úgy zárójelben elmondtam, hogy Jézus elmondta egyértelműen, elsőkből lesznek utolsók, utolsókból elsők. Mindenki meg fogja kapni a fizetséget az ő tetteiért, ahogy élt itt a földön. Teljesen biztos. Persze ugye gazdagéknál hogyan működik a csel. Úgyhogy ahhoz, hogy elkerüljék a lelkiismeretüket is, azt teljesen kiírtsák magukból, mit tesznek. Elmennek erre, tehát szó szerint, mint a viccben, elmennek erre reinkarnációs tanfolyamra, elmennek hümmögni, meg zümmögni ugye ott egy helyben, lótuszülésben, és ugye ezáltal hallgattatják a lelkiismeretüket, de ezt csak addig tehetik meg, amíg még van test, és van egy eszköz, amit fel lehet használni a lelkiismeretnek az elhallgattatására. De Dávid elmondta ugye a Zsoltárban, hogy hova mehetnék a te színed elől. Tehát bárhova megyek, még hogyha a Seolba mennék, ott is, ott sem bújhatnék el előled. Tehát most még lehet bujkálni. Ezt már sokszor elmondtam. Most még ugye van lehetőség arra, hogy bujkáljunk Isten elől, bujkáljunk a lelkiismeret elől, az igazság elől. Nagyon sokan ezt teszik. Az ember minél tovább bujkál, annál nagyobb lesz az összeomlás, annál nagyobb lesz az apokalipszis az ő életében, és sajnos nagyon sokan úgy fognak járni, mint Júdás, aki addig bujkált a lelkiismeret elől, hogy végül felakasztotta magát, és a beléki fordultak. Tehát sokan sajnos így fognak járni. Tehát ügyelj, mit csinálsz, hogy meddig játszol a lelkiismereteddel, mert gyakorlatilag a lelkeddel játszol, a lelked forog kockán, és a reinkarnációs tanfolyam, amit megvettél hétvégenként 100 euróért, nem fog segíteni rajtad. Ezt úgy éreztem a kötelességem elmondani, megint ismételten, hogy aki hallja, megértse, aki hallja, esélyt kapjon a megmenekülésre. Aki magára ismert ebben a történetben, az meneküljön, forduljon Istenhez, amíg nem késő, mert a egyrészt ugye itt földi értelemben is kockáztatja az életét, az ő családjának az életét, feleségének, gyermekének az életét, ugye lelkét kockáztatja, és másrészt meg a saját lelkét kockáztatja, teszi kockára, azáltal, hogy részt vesz ezekbe a dolgokba, a föld kizsákmányolásába, az embertársai kizsákmányolásában, az ország, a hazájának a kizsákmányolásában. Oké, tehát akkor térjünk vissza ugye a favágáshoz, hogy megértsük a lényeget, hogy mit akar üzenni nekünk ez a történet, hogy Isten a napot megállította. Tehát, mint elmondtam, ugye a székelyeknek megvolt a tudományuk a favágáshoz, tehát nem úgy vágták a fát, mint ma, hogy aratócsépőgéppel, mint a búzát, mint az osztrák, hogy vágja, hanem ők tudták, tehát tisztelettel, háladással. Ez nem is olyan rég, még Székelyföldön működött. Tehát még hogyha ugye levágtak egy bárányt, vagy valamit, ugye azt is háladással tették, háladással, imában cselekedtek, itt Székelyföldön ez működött. És hát volt ugye, de volt egy rendtartás, szó szerint volt egy rendtartás. A birtokos Székelyföldön nem azért volt birtokos, mint most. Most tényleg minél kapzsibb egy ember, minél bűnösebb, minél gonoszabb az ember, annál nagyobb a birtoka. Régebb a birtokos, attól volt birtokos, nem azért, mert kapzsi volt, fágyott a pénzre, hanem azért, mert sokkal bírt, volt ahhoz bölcsessége. Most a kapzsi emberek a birtokosok, a bűnös emberek a birtokosok, ugye, akik gátlástalanul, pofátlanul tulajdonképpen, tehát önmagukat imádva, önmagukat szeretve, ugye, mert ezt tanulták az ezotériában, mindent felzabálnának és mindent kiszarnának. Ezek ma a birtokosok, régebb ez nem így volt, régebb pontosan fordítva volt, a birtokos az volt, aki sokkal bírt, mert volt neki értelme, volt bölcsessége Istentől. Tehát igen, tehát most megint sajnos, hogy megint elkalandoztam, de remélem, hogy valahogy elkapjuk a lényeget közösen, megértjük a lényeget. Hogy mit jelentett az, hogy volt egy rendtartása a favágásnak is. Volt haladás benne, és ismerték a természet forgását, a természetnek a rendjét, tudták, hogy mikor lehet minőségi fát vágni. És ez egy tudás volt, tudás, egy igaz tudás volt, és azt akarom most ezzel, most arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy bár ez igaz tudás volt, itt, ami volt Székelyföldön, még ez is hamisság volt Isten szemében. Tehát az általunk igaznak vélt tudás még az is távol volt a tökéletességtől, attól, amire minket Isten szólít. Elmondom, hogy miért. Azért, mert az, hogy mit tudom én, tavasszal, vagy nem tavasszal, nem télen, februárban, február közepén, nem tudom én, hol tültekor vágták a fát Székelyföldön, ez is ugye már egy szokássá vált, egy sablonná vált számukra. Tehát ez már egy ilyen berögzült tudás volt a székelyek számára. És erre úgy mondanám, hogy ez emberi tudás. Emberi tudás. Igaz tudás, miért? Azért, mert Istenből való, az igazságból való. Mert tényleg úgy működik a természet rendje, hogy a fában télen kevesebb víz van, és tudom én, holt töltekor még kevesebb víz van. Ez igaz. Igaz tudás. De mégsem teljesen igaz. Elmondom, hogy miért. Hogy mi a különbség a gyermek tudása és az elbukott ember tudása között. Az elbukott ember tudásának is egy jó része Istentől van. Ez az igazság. A mai tudománynak is egy jó része Istentől van, úgymond zsákmányként megszerezve. Úgymond be van zárva ilyen könyvekbe, laborokba, adathordozókba és különböző helyekre. De a gyermek szintén tudja, hogy mikor kell fát vágni. Hogyha gyermeknek szüksége van fára, ő tudja, hogy mikor kell fát vágni. De nem úgy tudja, hogy hát az ősapáink azt így gyakorolták. Nem így tudja a gyermek. A gyermek másképp tudja. A gyermek pontosan tudja, hogy mikor kellő fát vágjon, annélkül, hogy gondolkodna rajta. Nem tudom, ez is került el, szerintem nem teljesen tiszta, még számomra sem. Az emberi tudás, az információ halmozás. A tudás attól lehet igaz, hogy az emberek megfigyelnek különböző ismétlődő sémákat. A természetben ugye azt tárolják, azt halmozzák, azt könyvekbe írják, azt tanítják a gyermekeiknek, és így válik az Istennek a teremtésnek a rendje, az életrendje emberi tudássá. Tehát be van zárva egy könyvbe, egy tudományba, egy mit tudom, egy egyetemnek a könyvtárába. Tehát ez már egy birtokolt tudás, betokolt tudás, be van tokozva, tokba van zárva, szó szerint be van tokolva, be van téve egy keményborítós könyvnek a tokjába, egy fiók tokjába, ugye. Ez az emberi gondolkodás, az emberi tudás. Amikor az ember attól látja magát értékesnek és nagynak, hogy sok ilyen tudást birtokol, betokol és halmoz. És nyilván ugye, ami történik a mai világban nagyon kielzetten az, hogy az ember, amikor a tudást megszerzi és amit ő birtokol, azért már nem a teremtőjének ad hálát, ugyanis az a tudás is Istentől származik, ugye? A mai tudás, tudománynak is egy része ugye Istennek a teremtéséből van kivéve, hanem az ember saját magát dicséri és dicsőíti azzal. Tehát például ugye vannak ilyen mesterek, mesteremberek, akár cipészek, vagy favágók, vagy teljesen mindegy, akik ugye büszkék az ő tudományukra, az ő mesterségükre, de ugyanakkor a fukar emberek is nem osztanák meg azt, amit kaptak, hanem úgy hiszik ők, hogy ez az ő tudományuk, mert ők azt megszerezték, ugye. Éppen azt nem mondják, hogy ezt úgy loptuk, ezt én loptam, ezt a tudományt. Ezért nem osztom meg senkivel. És így válik ugye az Istentől való tudomány, az Istentől való bölcsesség betokosodott emberi bölcsességé, ami utol végül megöli az embert, és nem csupán az embert, hanem a lelkét is elpusztítja, tönkreteszi. Tehát abban különbözik a gyermeknek a tudása a felnőtt tudásától, még hogyha igaz is a felnőtt tudása, hogy a gyermek nem kell megtanulja a könyvtárból. Nem kell megtanulja sem az apjától, sem a nagyapjától, sem senkitől. Ez hatalmas botrány, amit most mondok. Ez egy hatalmas botrány lesz nagyon sok ember számára, aki ezt talán fogja hallgatni, vagy hallani. A gyermek ezt nem kell megtanulja. Miért nem kell megtanulja? Azért nem kell megtanulja a gyermek ezt, mert ő állandó kapcsolatban van, élő kapcsolatban kapcsolatban van a lélekkel, az élő lélekkel, a szent lélekkel, Isten lelkével. És Isten lelkében jelen van minden tökéletes tudás bármelyik momentumban. A gyermek nem kell tároljon, nem kell semmit sem betanuljon, megtanuljon. Ez egy óriási botrány. Ezért mondom azt, hogy Jézus Krisztusnak a tudománya, az ő evangéliuma hatalmas botrány. Valóságos gyűlöletet kelt nagyon sok emberben, főképp az emberekben, akik hozzászoktak ahhoz, hogy az általuk halmozott tudomány által van nekik értékük, reputációjuk és hírnevük. Jézus ez mind felrúgta ezeket a dolgokat, mert látta, hogy az emberek a tudást, ami Istentől van, zsákmányként kezelik, és adják, ingyen kapták Istentől, és mégis pénzért adják, kereskednek azzal. Azt mondta, hogy ne, mostantól ez meg fog változni. Mostantól meg fog változni, abba fogjátok hagyni ezt a tolvajlást, amit tesztek a világban, mert ez maga tulajdonképpen igaz, hogy igaz tudás, de mégis a tolvaj szellemisége van rajta. Ahogy mondta Jézus, hogy maga ugye ez a megtévesztés, ez a szellemiség tolvaj volt, gyilkos és rabló, emberölő volt a kezdettől fogva. Ezt teszi, most figyelj meg, ezt teszi ugye a big data, ugye ez a, amire mi mondjuk azt, hogy a fenevad hálózata, a világháló. Mit csinál? Azt, hogy a valós tudást összeszedi az emberektől, a valódi tapasztalást, aminek van köze az igazsághoz, van köze Isten igazságához. Mert igen, amit megfigyelünk, az is tulajdonképpen Istennek a teremtése gyakorlatilag. Na most, mit csinál a sátán, úgymond a fenevad, az Antikrisztus? Az, hogy az emberek által önként beszolgáltatott információt összegyűjti. Érthető? És ezáltal hozza létre az egyre erőteljesebb és tökéletesebb ugye mesterséges intelligenciát, amit az emberek ellen fordít. Egyszerű példa. Az apostolok kimentek halászni. A halászok ugye ők is ilyen mesteremberek. Ők értettek ugye a halászat mesterségéhez. De minden mesterségben vannak szokások, megszokás. Vannak ilyen axiómák. Vannak ilyen, hogy mondjam, betanult cselek, meg tehát ugye a szakmának a különböző dolgai. És azt hiszem, hogy ez a legjobb példa egyébként, a halászat. Ez a legeslegjobb példa, nem is a favágás. Mégis, amikor a halászok, ugye a mesterhalászok kimennek a tengerre, vagy kimennek a, mit tudom, a Duna-deltába, a legjobb halász sem fog semmit. Mert elmegy az ő szokásos helyére, az ő szokásos jó halfogó helyére, és egész nap fogja a botot, ugye, és semmi más nem fog. Miért? Azért, mert ő az emberi tapasztalatokhoz ragaszkodott jobban, mint a lélek vezetéséhez. Lehet, hogyha a halász elment volna egy teljesen új helyre, ahol még senki nem járt, mert hogyha ő gyermek lett volna, gyermek lenne, akkor ő nem a szokásai szerint menne halászni, hanem a lélek indítatására. Érthető? És így, mivel a halász ugye robot, gép, ugye, tehát agymosott ember, Isten bocsássa, hogy ezt mondom, nem is agymosott, hanem inkább agymérgezett elme, szelmében megmérgezett ember, ezért ő mit csinál? A szokásaihoz, a taktikáihoz ragaszkodva megy halászni, és nem fog semmit, csak a bot nyerét. Na, ilyenek voltak a favágók is, a mesteremberek, hogy mindig a szokásokhoz ragaszkodtak. És Isten pont ezt akarta elvenni tőlünk. Azt mondta, hogy emberek, ti nem vagytok az én gyermekeim. Ti folyton kalkuláltok, folyton ki akarjátok számítani az én észjárásomat, ti nem bíztok bennem, ti folyton okoskodtok, ti folyton tudományt akartok csinálni mindenből, azt eladni, azt tanítani, pénzét, meg minden. Ez rablók az ember társaság. Ezek nem az én gyermekeim. Rabló, gazember, tolva, gyilkos társaság. Érted már a különbséget a két lelkület között, a két ember között? Az egyik gyermek, neki lelkülete van, lelkülete, isteni lelkülete, és a másik felnőtt, ugye, tudós ember, neki szellemisége van, ő az agyában bízik, az értelmében bízik. Na, ezek a mesterségek, ugye, a kilakult mesterségek, tudományok, amelyek, mint mondtam, szintén Istenből vannak, csak nem legitim módon. Érthető? Nem tudom ezt ennél egyszerűbben elmondani, de hogyha átmenjünk a napos példára, akkor talán még jobban meg fogjátok érteni, hogy miért állította meg Isten a napot. De azelőtt még elmondanám azt a példát, amikor ugye az apostolok is kimentek halászni, hát ők egész életükben halászok voltak, ugye az emberek, volt tapasztalatuk, ugye, volt a fejükben tudomány, hogy hova kell menni halászni, hogy kell bevetni a hálót, meg mit tudom én. Tehát ők, ugye, tehát ők is a precedensekre, ugye, az előzményekre, a tapasztalatokra, a tudományokra hagyatkoztak, és nem fogtak semmit. Csak egy nehéz vizes hálót a kezükbe. Ennyit fogtak. És akkor azt mondta Jézus, hogy hello fiúk, dobjátok be amott a hálót, amott, ott, túlsó oldalon. De mester, egész nap nem fogtunk semmit, ne szívass még te is minket. Itt nincsen hal. Mi tapasztalt, hidd el nekünk, mi tapasztalt halászok vagyunk, értjük a mesterségünket, itt nincsen hal. Bízzatok, dobjátok be a hálót a másik oldalon. Jobb felül vagy, mit tudom, hát a jobbik felül. Bedobták, és a háló tele volt hallal. Miért? Azért, mert Jézus jó halász volt. Kitanult a halász, volt lediplomázott halászatból, és elment meg doktori címet is szerzett, meg professzori címet. Halász professzor volt Jézus? Ne. Gyermek volt. És ez, amit nem vagy képes megérteni, az ember, a hús, vér ember, az okoskodó ember, ezt nem tudja megérteni sehogy sem. Nem fér bele az agyába, hogy ez hogy lehetséges. Úgy, hogy Isten minket arra hív, hogy gyermekek legyünk. Ne okoskodjunk. Ne okoskodjunk, hanem örüljünk a teremtésnek, az életnek, az örök életnek, az ő ajándékainak. A felnőttek nem fogják meglátni Isten országát. Egyetlen felnőtt sem fogja meglátni Isten országát. Ha ezt a videót, ezt a felvételt felnőttek hallgatják, elmondom, hogy közületek egy sem fogja meglátni Isten országát. Teljesen biztos, hogy nem. Mert oda csak a gyermekek mehetnek be. Ezért mondta Jézus, ha nem születünk újjá, az ő szava által, az ő tanítása által, és Isten lelkének az ereje által nem fogjuk meglátni Isten országát. A felnőttek itt vannak a földön, majd lenn a pokolban. Az ő Istenek az országában nincs, amit keresnek, mert ottan már nem kell matekezni, nem kell taktikázni, nem kell kereskedni, nem kell versenyezni, semmit nem kell csinálni, nem kell egymást legyőzni, nem kell más fölött hatalmaskodni. Akik ehhez vannak szokva és ezt szeretik, azok nincs, ahogy meglássák Isten országát. A gyehennát sokkal inkább. Arra van lehetőség. Óriási lehetőség. Minden egyes főnökösködő embernek, okoskodó embernek, versengő embernek, hazudozónak, taktikázónak, számigálónak, aki folyton azon morfondírozik, hogy hogyan tudna több pénzt csinálni, meg hogyan tudná jobban becsapni az embertársát, aki azon versenyk, hogy hogyan lehet hatalmasabb, mint az embertársa, nem fogja, nincs ahogy meglássa Isten országát, mert Isten országában gyermeki, lelkületű gyermekek vannak, lelkek vannak, mint angyalok, akik nem okoskodnak, könyveket sem írnak. Miért? Ki az a bolond? Ki az a bolond, aki könyvet akar írni, amikor azt mondja Isten, hogy kérdezz, mire vagy kíváncsi? Arra fogok válaszolni, amit kérdezel. Nem kell semmit sem tárolj. Minden momentumban megadom neked a friss, nem olyan mindennapi, a minden momentumban megadom neked a friss kenyeret. Tárolni akarsz mindenképp? Tárolni akarsz? Biztos? Ne tedd, mert akkor nem leszel gyermek, ugye? A halászat példájával szerintem már megérthette az, aki megérthette, hogy mi a lényeg, miben különbözik a szellemiség, az emberek szellemisége Jézus lelkülete között. Közül. Igen. Mi a különbség? Kettő között. És akkor szerintem, aki ezt hallgatta idáig, az már ki is találhatta, hogy miért állította meg Isten a napot az égen. Azért, hát ennek nagyon sok válasz van erre egyébként, nagyon sok értelmes válasz van, ami által az ember megérti a lényeget. Hát kezdeném, vagy folytatnám azzal, amiről mostanig beszéltem, hogy megértsük, hogy az ember megszokja azt, hogy ő ne a tapasztalatokban bízzon, ne a precedensekben bízzon, ne az agyába tárolt tudományban bízzon, hanem a mindenható Istennek a jelenlétébe bízzon. Akinek még az is lehetséges, hogy a napot megállítsa az égen, vagy hogy hegyeket mozdítson, az is lehetséges. Mert akik ugye a napjárásához igazítják az életüket, a napjárásához és a nap időszakához, azok az emberek ugye nem gyermekek, hanem emberek, kalkulálnak. Óra van a kezükön, a telefonokon is mindenhol, és minden ki van számítva. És ugye azt kell mondani, azt lehet nyugodtan mondani, hogy igazából a napkultusznak még az időszámítása is valamilyen mértékben ugye részét képezi. Mert ugye a naphoz igazítjuk a mi életünket, tehát ugye felosszuk a napjárásának a napjárását különböző időpontokra, stádiumokra, ugye óra lesz belőle, órák lesznek ebből, meg percek és másodpercek. És tudjuk jól, hogy a régi kultúrákban, de most is jelen van a napi mádat. Erről nagyon sokat beszélgettünk. Tegnapi videókban, az Apollós videókban is arról van szó, hogy tulajdonképpen a nap imádat, az a sátán imádatnak a leges, legnépszerűbb formája a földkereksége mindenhol. A nap és az égi testeknek az imádata, az a sátán imádat, avagy a tévelgésnek a legnépszerűbb formája. És ugye hát már akkoriban is voltak ilyen kezdetleges órák, ugye voltak egy ilyen, volt egy ilyen kis naposzlopocska, és ugye az árnyék mutatta, hogy körülbelül most hány óra, hogy a napnak hányadik órájában vannak, vagy valami ilyesmi. És ugye az emberek, tehát ezáltal jön be ez a GPS, robotias gondolkodás. Pontosan? A fenevad gondolkodás, amikor az ember mindent ki akar számítani. Amikor Éva és Ádám úgymond összeesküdtek egymással, Isten ellen. Az első esküvő hol volt? Az Édenbe. Ádám és Éva összeesküdtek egymással, Isten ellen. És elkezdtek számigálni, hogy te itt van nekünk minden, mostantól a kezünkbe veszik az irányítást. Elkezdjük számolni az órát, a perceket, ugye, a pillanatokat, a szekundumokat, és mi is istenek leszünk, ugye. Tulajdonképpen a tévegésnek, úgymond az istentelenségnek az alapját az képezi, hogy az ember istent akar csinálni magából. Persze senki nem mondja azt, hogy istent akar csinálni magából, kivéve az ezotériában, ők már így istenek. Hanem azt mondja, tehát azáltal, hogy az ember kontrollálni akar mindent, azáltal csinál ő istent magából. Érthető? Tehát azáltal csinálok én magamból istent, hogy folyton ki akarok mindent kalkulálni, kontrollálni. Ugye főképp hát ez a nőknél nagyon-nagyon jellemző dolog ez, hogy megint nem hiába mondja Pál apostol, hogy ügyeljenek a nők, mit csinálnak. Tehát, hogy mit csinálnak, mert nagyon veszélyes. A saját életükkel, a saját lelkükkel játszanak, hogyha kontrollálni akarják a férfit. De tisztán le van így, vagy nem engedem meg. És ezt nem Pál mondja, nem Isten mondja. Nem engedem meg a nőnek, hogy irányítsa a férfit, hogy kontrollálja a férfit. Aki mégis ezt teszi, az először ugye fájdalommal fizet, fizikai fájdalommal, betegséggel fog fizetni ezért, és hogyha nem tanul a fájdalomból, és a fájdalomban nem törik meg, és nem válik gyermekké, akkor sajnos fennáll a veszélye, hogy a lelkével fog fizetni a kontrollmániáért. Mert tulajdonképpen, amikor a nő, a feleség kontrollálja a férfit, akkor ő megint Évát játszik, Istent játszik. Kontrollálni akar mindent. A gyerkőcököt, a férfit, a szomszédot, a minisztert és mindenkit kontrollálni akar. Ez a nő. Ez az Éva, elbukott Éva természet. Azok a nők, akik ebben megmaradnak, a lelkükkel játszanak. Elmondom tisztán, őszintén, egyenesen. Aki ezt hallja, értse meg. Tehát visszatérek akkor most a videó elején tett kijelentésre, miszerint ugye azt mondják a egyesek, ugye az ilyen mondjam azt, szkeptikusok, vagy ateisták, vagy akik nem akarnak hinni Istenben, vagy ragaszkodnak az emberi tudományokhoz, amelyek mellesleg szintén Istenből vannak, kilopva, felakkumulálva, birtokolva. Ők ugye azt mondják, hogy azt akarod, hogy én benyeljek egy ilyen mesét, ilyen bibliai mesét, hogy Isten a napot megállította? Azt akarod? Nem azt akarom, hogy benyeld a bibliai mesét, hanem azt akarom, hogy benyeld, lenyeld a büszkeségedet, és szard is ki, nyeld le a büszkeségedet, és szard ki, hogy ne maradjon benned. És akkor meg fogod érteni, hogy ezek a történetek miről szólnak a Bibliában, hogy mekkora tanítás van minden történetben. Konkrétan, hogy Isten a napot megállította-e, vagy nem. Én nem voltam ott, nem láttam. A szemeimmel nem láttam. Tehát nem tudom, nem tudhatom biztosra. De viszont örömmel elhiszem, el tudom hinni, hogy pontosan azért, mert ugye a zsidókat is nagyon fenyegette a sátán imádat, ugye az istentelenség, a napi imádat, hogy megmutassam, amúgy nem olvastam el, tehát régebb olvastam a történetet, most nem olvastam el, tehát nem Bibliából beszélek, mostan nem betű szerint beszélek, hanem próbálok lélek által beszélni. Lélek által, hogy megértsük a lényeget. Tehát mivel ugye a zsidókat is nagyon fenyegette a nap imádat, a napkultusz, pontosan, mint a székelyeket és a magyarokat. Ezért ugye az Úristen még ezt is megtehette, hogy hello, fiúk, lányok, igen, szép, A nap is az én dicsőségemet tükrözi, mert én alkottam, a napban is, a napnak a fényességében is benne van az én dicsőségem. Ez igaz. De imé, nem a nap az Isten. Ő is egy olyan teremtett, mint ti, amilyenek vagytok. Tehát a nap is egy teremtmény, egy szép és dicsőséges teremtmény. És ezért az Úristen megadhatta azt is, hogy a napot megállítja. Hisz, hogyha ő teremtette, hát akkor miért ne állíthatná meg? Így van-e? Miért nem állíthatná meg? Jézus miért mondja, hogy hogyha csak akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondhatnátok ennek a hegynek, hogy mozdulj odébb, és nyomban odébb mozdulna. Miért mondja ezt? Mindjárt elmondom azt is, hogy miért mondja. De megértsük a lényeget, hogy elég kemény dolgok vannak kijelentve a Bibliába, ami a mi emberi értelmünk számára felfoghatatlan, megfoghatatlan. De jaj annak az embernek, aki azt mondja, hogy ő csak azt hiszi, amit lát. Hát de barátom, egyre kevesebbet látsz, sőt, egyre több hazugságot látsz. Ha te hazugságban hiszel, az számodra teljesen biztos halál és kárhozat. Tehát aki a szemeiben bízik, a földi szemeiben bízik, az jobb, hogyha kiégeti mind a két szemét parázssal, mert talán a lelke meg fog menekülni. Ha valaki nagyon bízik a szemeiben, az jobb, hogyha megvakul. Ezért van ilyen sok szemüveges ember egyébként ma. Mert az emberek a szemükben bíznak, és Isten még ezt is megengedte, hogy a szemünk meggyengüljön, hogy azáltal a lelkilátásunk megélénküljön. De nekünk az nem kell. Megyünk az optikushoz, a szemészhez, és addig kütyüljük ottan lézer, műtét meg minden, amíg visszavesszük a szemünk látását, de a szemünk látása becsapott. Egy életen keresztül becsapott, átvertél a szemed látása. És Isten nem ok nélkül mondja azt, hogy ne abban bíz, amit a szemeid látnak, hanem abban bíz, amit én mondok neked. A lelkeden keresztül beszélek hozzád, de abban bíz. Ne a láthatókra néz, és ne azerint ítélj, hanem a láthatatlanok szerint ítélj. Ugye? Ezt nekünk nagyon nehéz felfogni, de aki ezt már megtapasztalta és gyakorolja, az tudja, miről beszélek, és miről szól az a videó. Megkeresem amúgy, hogy tudjam beajánlani. Amikor beszéltem ugye az Elizeus próféta segédjéről, nem tudom most már pontosan mi a címe, de azt a felvételt mindenképpen javaslom, ajánlom mindenkinek, hogy meghallgassa, hogy megértse a lényeget, hogy mit jelent a láthatókra nézni, a láthatókban bízni. Az maga a halál, mert a láthatók minden, ami látható, ideig, óráig való, még a nap is, ideig, óráig, meg van írva az is, hogy az is el fog tűnni az égről. Fel lesz, mint egy tekercsi, fel lesz így göngyölít az egész. És aki abban bízik, ami a látható, azok ugye a láthatókkal együtt elvesznek. Elvesznek. Ez fog történni, emberek. Én ezt féltéssel nem mondom. Nem gonoszsággal mondom. Nem fenyegetéssel, hanem féltéssel, hogy aki ezt hallja, esélyt kapjon arra, hogy megismerje az igazságot, és azáltal megmenekülhessen. Közben keresem azt a... Igen. Egyik legkeményebb felvétel, legépítőbb felvétel szerintem ez. A látszatcsal kettős pont. Valójában mi vagyunk többen. Ezt, hogyha valaki majd meghallgatja, megnézi, akkor talán többet fog érteni Isten tervéből. Itt van, nem? A látszatcsal. Valójában mi vagyunk többen. Ez a kiáltószó.hu oldal, ugye, és rákattintasz erre a fő oldal, ugye, legújabb üzenetek. És ott addig görgesz felé, hogy megtalálod azt, hogy a látszatcsal, valójában mi vagyunk többen. Tehát az maga az emberiség veszte egyébként, hogy a láthatókra néz, de a láthatóknak most már nagy része sajnos emberi alkotmány, ember kreálta dolgok, ugye? Még az is baj volt, emberek, ezt nem tudom, hogy valaki megérti-e, felfogja-e, hogy Isten szemében még az is baj volt és veszély volt az emberiségre, hogyha a természetet bálványozta. Holott a természet az Istentől van, az ő alkotása. De Isten azt mondta, hogy még azt se bálványozzátok. Azért adtam, hogy örüljetek annak. Értetek van teremtve, a nap is, a hold is, a csillagok is. Minden értetek van. De nem azért adtam, hogy bálványozzátok és istenítsétek azt. De most már az ember ott tart, nem hogy a természetet bálványozza, isteníti, vagy a napot, hanem a saját kezének az alkotását. És ennek ugye a legdurább megnyilvánulása az, hogy egy kínai műanyag darabot simogat reggeltől estig. Tehát ez a bálványozás. Amikor egy kínai műanyagot simogatok reggeltől estig, és nincs élő kontaktusom emberekkel, embertársaimmal, és legfőképp a mindenható Istennel. Oké. Vannak persze a Bibliában más példák is, és hangsúlyozom azt, hogy ezek a dolgok megtörténtek, megtörténhettek teljesen, tehát abszolút nem lehet ezt kizárni egyáltalán, és nem is szabad, kételkedjünk mi ebben. Mint ahogy ugye ma is történnek csodák, és szinte mindenki tapasztal csodákat, olyan dolgot, amelyek ugye az emberi értelem szerint nem kellett volna megtörténjenek. Ma is vannak ugye csodával határos gyógyítások, csodás gyógyítások, amiket ugye nagyon sokan nem is tulajdonítanak Istennek. Tehát vannak olyanok, hogy mit tudom, hogy valakinek a szerve teljesen megújul, tökéletessé válik, egy teljesen tönkrement szerv tökéletessé válik. És az igazság az, hogy ez őrültség, ez hazugság, ez megint egy bibliai mese, ugye? Kivéve azok számára, akik ezt megélték és megtapasztalták, ugye? Mert történtek a köreinkben is ilyenek, ilyen instant gyógyulások, meg minden, Isten megmutatta. És ez nem természetes, mert az a természetes, hogy ugye szerintünk, az emberi gondolkodás szerint, hogy valami, hát ha megbetegszik, akkor az ugye az csak romlik, és akkor ugye azt kell kezelni különböző módon. De az, hogy valami instant meggyógyuljon, például egy máj instant meggyógyuljon, vagy egy szív instant meggyógyuljon, az azért ugye nem szokványos. Miért engedi meg Isten ezt nekünk? Azért, hogy már higgyünk, értsük már meg a lényeget, a teremtés lényegét, az életnek a rendjét. Ezért tesz ilyent velünk Isten. Ma is. És vannak emberek, ismerek embereket, személyeket, akikkel ilyen történt, ugye, ilyen gyógyulások történtek, instant gyógyulás is történt, ugye, amikor egy szerv, mint például a máj, vagy a szív, vagy bármelyik szerv, akár a szem is, instant módon meggyógyult. Tehát ahogy ez megtörténik ma, ahogy ez ma megtörténik, ugyanúgy megtörténhetett bármi. Az, hogy a napot Isten megállította az égen, hogy azáltal is jelezzen az ő népének, hogy igen, veletek vagyok. Ha rám figyeltek, veletek vagyok. Ha egymásra figyeltek, a félelmeitekre figyeltek, viszontlátásra, akkor nem vagyunk együtt. Én ott lennék, de ha nem rám figyeltek, akkor mit csinálják veletek? Akkor hagyom, hogy tapasztaljátok meg a félelmeiteknek a gyümölcsét, hogy milyen félni, meg rettegni, reszketni, mint a nyárfalevél. Ha amellett döntötök, arra figyeltek, akkor hagyom, hogy tapasztaljátok meg, hogy lakjatok jól emberi gondolkodással, a saját emberi szemeiteknek a látványával. Aki olvasta a hagyatékot, én megmondom őszintén, nekem az volt a kedvenc könyve a Biblia előtt, mielőtt olvastam a Bibliát, olvastam a hagyatékot, Vasalbert utolsó könyvét, ahol ugye be van, tehát beszámolnak ugye különböző emberkék, Vas Albertnek ugye a különböző ilyen öreg apókról, tátosnak nem is annak mondják, ha már volt tátos is közöttük, ugye. Tehát nekem meggyőződésem az Úristen sosem hagyta magára az embereket. Tehát ha még nem volt Biblia, addig is Isten itt volt, és Isten szólt emberek által, mindig. Amúgy a hagyaték öreg apói is hivatkoznak a Bibliára, sőt, még azt is elmondják, hogy csodálkoznak azon, hogy minden pap olvassa és mégsem érti. Miért nem érti? Azért, mert a Bibliának az értelmezését belefecskendezik az ő agyába, mint pontosan, mint a most a vakcinát. A teológián belefecskendezik az emberi, földhöz ragadt értelmezést az agyába, és ezért nem érti meg a Bibliának a történeteit a pap. Olvassa, mondja, de nem érti. Unalmas is, az emberek alusznak, a nyáluk is folyik, nem érti senki, de elmegyünk, mert nagy Isten megsértődjön. Elmegyünk a templomba. Tehát a hagyatékban, és erősen akarom reklámozni, megmondom őszintén, mert én is úgy gondolom, hogy azért késő most neki fogni hagyatékot olvasni Biblia helyett. Sokkal erőteljesebb a Biblia, sokkal keményebb kijelentések vannak a Bibliában. Na de, ti dolgotok, amit akartok, azt csináltok. Én csak azért mondtam, azért vettem elő ezt a címet, ezt a könyvet, mert abban is van olyan, hogy ugye itt a magyarok, jöttek a törökök, vagy nem tudom én, a tatárok, vagy akárki, teljesen mindegy, és hát az apó ugye megjelent, ugye az öreg apó a hegyről, a szénégető, és mondta, gyertek utána. És akkor az emberek, ugye az egész kis falu ment utána, mert egy román, ugye besúgó, beárulta őket, megmondta, hogy hol laknak, és akkor jöttek ugye a tatárok, hogy elpusztítsák őket. És az öreg apó meg azt mondta, gyertek utána. És felvitte egy ilyen patak mentén a hegyre a falu lakóit, és elbújtatta őket. És amikor mentek fölfele, mert tudta a román besugó, hogy ott van ugye, oda vannak elbújva, amikor mentek fölfele, hegyen másztak fölfele, hát egyszer csak ott, ahol korábban ösvény volt, meg patakocska, ott szikla volt, hatalmas szikla volt, amit nem lehetett sem megkerülni, tehát egyszerűen nem lehetett ottan felmenni. És ugye a besugó el volt csodálkozva, hogy tehát azt mondta az ének a tatárnak, vagy a töröknek, vagy nem tudom melyiknek, hogy esküszöm itten, ez a szikla nem volt tegnap. És a másik ugye azt gondolta, hogy bolondját járatta és megverte. Tehát ott van leírva egy hasonló történet. Ugyanaz. Isten prófétája vezette az embereket ugye fel a hegyre, arra kapott ő hívást, hogy mentse meg őket. És a hegyet ugye arrébb mozdította. Nem a hegy mozdult arrább, emberek. Ott a hegy nem mozdult sem erre, hanem egyszerűen az történt, ami a Bibliában nagyon sok helyen meg van írva, hogy idézőjelben Isten megverte őket vaksággal. Ők más képet láttak, mint azok, akik ottan felmentek, a hívő embert követve, az Istenben hívő öregapót követve. Érthető? Tehát nem csak a Bibliában vannak ilyen feljegyzések, hanem máshol is, sőt, a mi életünkben is vannak ilyen feljegyzések, amikor olyan dolgok történnek velünk, Isten kegyelme által, ami logikusan a természet törvényei által szerint nem történhetnének. Ugyanaz történik velünk is, ami a Bibliában le van írva. Például több barátom is beszámolt arról, hogy olyan szituációban keveredtek, hogy ugye előztek, vagy nem tudom én, mi történt, vagy valaki velük szembe előzött, ugye, miközben ők mentek az autóval, és azt mondja, hogy azt látta, hogy az út megszélesedik valósággal. Tehát az ő szemei, az ő földi szemei is csodát láttak, és nem történt semmilyen baleset egy olyan szituációban, ahol kizárt volt, szinte teljes mértékben kizárt volt, hogy baleset történjen. És mégsem történt. Miért? Azért, mert ez is meg van írva. El van mondva a proféták által. Az Úristen megóvja az övéit. Ez nem azt jelenti, hogy akkor provokáljuk őt, meg jelet kívánunk tőle, mint a hitetlen ember, a zsidók, ugye? És kísértjük őt. Mert ugye Jézus ezzel volt kísértve az ördög által, ugye, hogy valaki ottan provokálta őt, hogy hát ugorjál, lehet, meg van írva, hogy mit tudom, hogy parancsolni fog az angyalainak, felőled, hogy meg ne üsd a talpad a kőbe, a lábad a kőbe. Azt mondja Jézus, persze meg van írva, de az is meg van írva, hogy ne kísértsd a mindenható Istent. Tehát lehet, hogy leesek én hónap a blokk tetejéről, a tömbház tetejéről is, nem lesz semmilyen bajom. Mert Isten azt mondja, hogy hát szerintem még nem fogsz meghalni, és kész. Az én szavam számít. Leestem a tömbház tetejéről, lehet, hogy teljesen kaszolásmentesen megúszta. Megtörténhet. De nem azért történt meg, mert én Istenet provokáltam, na itt vagyok, akkor most le fogok ugrani, vigyázzál rá. Ez az Istennek a kísértése. Az Isten kísértése. Ezt teszik az emberek nap mint nap, ezt tesszük. Kísértjük Istent. És egy darabig ugye ő megállítja a problémát, megállítja a bajt, de egyszer csak a csapot megengedi, azt mondja, most akkor már tapasztald is meg, hogy mit teszel azáltal, hogy provokálod a sorsot, ugye? Erő Zsolt is több jelzést kapott, feltetőleg. Tehát nem, hogy feltetőleg, amiről én tudok. Én amikor beszéltem vele, hogy annak idején Gyergyóval, feltettem neki egy néhány kérdést, sőt, én arra kérdeztem rá, hogy Zsolt, mert ugye már ugye egy kedves barátja meghalt, ugye, Nepálban, meg lábát is levágták, elvesztette, meg minden, de nem hagyta abba a mászkálást. És kérdeztem, hogy Zsolt, te nem gondolsz arra, hogy ami történt veled a lábaddal, meg a barátoddal, ez egy egyértelmű sorsjelzés volt. Egyértelmű sorsjelzés volt a magasságos Istentől, hogy talán mostantól más csúcsokat kéne meghódítsál. Nem ilyen fizikai csúcsokat, hanem más lelki csúcsokat. Valahogy így tettem fel a kérdést akkoriban, ez nagyon rég volt már. És a válasz az volt, hogy nem gondolja azt. És rá egy, mit tudom, egy nagyon kevés időre, szerintem egy év sem telt el, és a hó eltemette őt, betemette őt. És jelzem, kedves hallgatók, hogy itt most nem arról van szó, hogy Zsolt meghalt, mit tudom, viszonylag fiatalon, körülbelül 50 éves lehetett szerintem, vagy kevesebb, annál szerintem kevesebb volt, nem 50 éves. Nem az a probléma, hogy meghal valaki, hanem az, hogy hogyan hal meg. Mert hogyha valaki nem békül meg Istennel, hanem menekül fel a Himalájáras, a hím föléjes, mindenhova, ugye, össze-vissza menekül mindenfelé a szenvedélybe, a kábítószerbe, ahogy mondtam, ugye a testépítésbe, a testszépítésbe, a különböző pótcselekvésekbe. Hogyha az ember menekül egy életen keresztül, akkor egyszer csak el fog jönni az utolsó óra, amikor már nem lesz, amivel meneküljön a lélek. Érthető? Nem lesz test. A test meghalt. És akkor történik a szembesülés és az ítélet. És az ítélet az tényleg a pokorra hajtja. Nagyon sok embert a pokorra fog hajítani, akik a szembesülést nem akarták most itt az életbe. Térjünk vissza a lényegre. A tenger ketté választása, hogy ugye a héberek keresztül jönnek a tengeren, vörös tengeren, Egyiptomból. Miért tette ezt Isten? Vajon megtette ezt fizikailag is? Akár megtette, sőt, hát hatalma van. Ha ő a mindenható Isten, akkor persze megtette. Hogy valóban feltámasztotta el Jézus Lázárt. Persze. Miért is ne? Hát ha mindenható Istennek úgy volt kedves, akkor persze feltámasztotta. És miért tette azt? Hát hogy lássák azt, hogy egyrészt, hogy mekkora hatalomra van szüksége, és mekkora erőre van szükség ahhoz, hogy megmeneküljenek a rabságból. Mert ugye engedte, hogy ő meg legyenek próbálva az egész Egyiptom, hogy lássák, hogy milyen nehéz megszabadulni a rabságból, hogy még egyszer ne menjetek belé, mert nehéz onnét megszabadulni. Hogyha már egyszer megszabadítottalak, akkor még egyszer ne menjél vissza. Ne legyél bolond. Ne, de mi visszamenjünk. Visszamenjünk Egyiptomban más utakon, és áruljuk magunkat, mint a szajhák az utca sarkán, utca szérén. És senkinek nem fogunk kelleni, ezt mondta ugye a Biblia, ezt mondja a Biblia. Ezt történik, az emberek mennek, munkát keresnek. Munkát. Képzeld, hogy így gondolkodik, és ezt nevezik egészséges gondolkodásnak. Az ember munkát keres. Ki mondta, hogy munkát keres? Ki mondta? Isten mondta, keresél munkát. Ő azt mondta, keresd az igazságot, és mindent megadok, amire szükséged van. Nem, nekem munka kell. Megyek vissza Egyiptomba dolgozni. Norvégiába, Amerikába, s mindenhova. Megyek vissza Egyiptomba dolgozni. Jó van, menjél vissza. Ha neked munka kell, s pénz kell, akkor menj, dolgozz, amíg a derekad ketté szakad, hogy tapasztal meg, hogy jó volt-e a döntés, hogy neked munka kell. De amiatt félsz, hogy nem lesz munkád. Nem attól félsz, hogy nem lesz igazság. Istennek a szava nem ez a szívedben, az értelmedben. Nem ettől félsz, hanem attól félsz, nem lesz munkád. Attól félsz, hogy nem lesz rabszolga. Édes Istenem, halljátok ezeket a szavakat. Attól félünk, hogy nem leszünk rabszolgák. Viszont lázadunk a rabszolgaság ellen. Hát aki lázad a rabszolgaság ellen, az nem attól kéne féljen, hogy lesz-e munkája, hanem attól, hogy lesz-e igazság az ő értelmében, az ő lelkében. Tehát ugye a zsidókat kioszta Egyiptom földjéről, és a tenger ketté választotta, hogy lássák, hogy mekkora hatalomra van szükség, mekkora erőre van szükség, hogy ami megmentse őket, mert ugye nyakik benne voltak a rabszolgaság mocsarába. És akkor kioszta Egyiptom földjéről, a tenger ketté választotta. Amúgy a tengernek nem szokás egy ketté válni. Tehát nem látunk minden nap ilyeneket, hogy a tenger teljesen ketté válik, vagy a Jordánnak a vize is teljesen ketté válik. Nem szokások. Miért? Azért, mert Istennek a rendje szerint, az ő törvénye szerint ez nem így működik. De viszont mivel azt ő alkotta, ő az bármikor fel tudja függeszteni, nem? Hát hatalmában áll, hogyha ő alkotta. Így van-e? Tehát a vörös tengert ketté választhatta fizikailag is, sőt azért, hogy higgyenek, hogy higgyék el, hogy ők az élő Istent követik, és nem egy teológiát követnek. Sem katolikus, sem zsidó, hanem egy élő Isten követnek, ugye? És persze a tengernek a kettéválasztása az sokkal többről szól, mint a tenger kettéválasztása fizikailag. Tudom, hogy ez pofátlan kijelentés, mert az pofátlan kijelentés. Mert mi nagyobb csoda annál, hogy Isten a tengert fizikailag, ugye a vörös tenger, vagy akármelyik tengert kettéválasztja. Mi nagyobb csoda ennél? A nagyobb csoda ennél az, kedves hallgatók, hogy az olyan személyek előtt, akik már jól laktak az emberi agyalással, az emberi gondolkodással, az emberi intelligenciával, a mesterséges intelligenciával, a saját intelligenciájukkal, a saját elképzeléseikkel, megitták már a levét, ugye annak, már büdös, és már jól laktak az agyukkal, ugye, teljes mértékben, és a magasságos Istenhez kiáltanak, segítségét, szabadításért, mint a zsidók. Jézus Krisztushoz kiáltanak, mert ő Istennek a szava számunkra. Akkor ő mit csinál? Ketté választja a tengert előtted. A népek tengerét ketté választja, hogy legyenek egy számodra szárazföld. Hogy a népek tengere nem mosson el téged, ketté választja. Engedi, hogy meg legyél próbálva, de mégis a tenger ketté választja. Ha te az ő szavára nézel, az ő szavában hiszel, és nem a szemeid látványában, a füleid hallásában, hanem az ő szavában, akkor ma is a tengert ketté választja. Legyőzi a tömeg szellemet. A tömeg szellem, a tenger töme, ugye a népek tengere a tenger. A népek tengerének az erejét legyőzi a mindenható Isten. Előtted, a lábaid előtt ketté választja a tengert, hogy téged megmentsen. Hogy egyet az elvezettek közül megmentsen. Ketté választja a tengert. És ez nagyobb csoda, mint az, hogy fizikailag a tenger ketté választja. Nagyobb, hatalmasabb csoda. Mert amikor van egy ember, aki egyedül van, és nincs neki semmilyen reális esélye, hogy megküzdjön a tömegszellemmel, a népek tengerének a szellemiségével megküzdjön. Egy embernek szemben menni 5000 emberre, az nem egy hétköznapi tevékenység, egyezzünk meg abban. De amikor az Istennek a szava szól az ő szívében, az ő lelkében, akkor a népek tengere balra és jobbra ketté van választva. Érthető? Az igazság ereje. Mert Isten nem csak a szót adta, Isten nem csak dumált, Jézus nem csak dumált nekünk, hanem ő adta az erőt is, a hatalmat a szavak mellé. Nem az emberi vélemény mellé, nem az alternatív professzornak a véleménye mellé, hanem az Úristen szava mellé adta az ő erejét is, az ő hatalmát. És ma is ketté választja a tengert előtted. Ha az ő szavát választott, ha Jézus Krisztusnak a tanítását választott, és megérted, és örömmel fogadott, és eldobod a régit az újért. A tenger ketté lesz választva a lábaid előtt. És ez nagyobb csoda, mint az, hogy fizikailag ketté válaszza a Jordánt. Jézus azt mondta, hogyha hiszünk benne az ő szavában, és ránézünk, rávetítjük a szemünk tekintetünket, nagyobb csodákat is fogunk tenni, mint ő. Na ez kemény. Hát ez miért nem történik? Mi lehet nagyobb csoda, mint amit ő tett? Nagy csoda, amit ő tett, ugye mindenki leghamarabb mire gondol? Talán leghamarabb a Lázár feltámasztására gondolnak. Hogy ő szó szerint egy halottat, egy testet feltámasztott. Meg volt halva, el volt temetve 4 napja, vagy nem tudom, hány napja, büdös volt, és feltámasztotta. Azt mondta, hogy akik benne hisznek, nagyobb csodákat fognak cselekedni, mint ő. Hol, mikor, melyik, merre? Mi lehet a nagyobb csoda egy 4 napos halott, vagy több napos halott feltámasztásánál? Ez a kérdés. És ezt a kérdés egy újabb kérdéssel válaszolnám meg. Isten kegyelme által. Lázár még egyszer meghalt-e? Ahogy ő feltámadta a halálból, még egyszer aztán meghalt-e? Vannak olyan dokumentumok is, állítok, hogy igen, megölték. Próbálták a bizonyítékot eltörölni. Ez itt megölték Lázárt. Van egy ilyen verzió is. Isten tudja, hogy volt. De nagy valószínűséggel Lázár meghalt. Még egyszer. Tehát akkor, ha ezt vesszük, hogy Jézus Lázárt feltámasztotta a sírból, kihívta, hogy aztán visszamenjen, ez nem volt épp olyan nagy csoda. Így van-e? Hát még egyszer meghalt. Mi lehet nagyobb csoda egy holt testnek a feltámasztásánál? Mi? Ebben a kérdésben, erre a kérdésre adott válaszban van a lényeg, a kulcs, a mennyország kulcsa. Mi lehet nagyobb csoda egy holt test feltámasztásánál? A lélek feltámasztása az örök életre. Mert hogyha most kimenek a temetőbe, és kiszednék egy néhány hullát az izéből, a koporsóból, a hullaházból, ott mindenki biztos ájúdozna, hogy én vagyok Isten. Megtörténhetne, ha Isten ezt akarná, ezt kérni tőle, megerősíten, akkor ezt csinálnám biztos. Én nem vágyok erre, mondom őszintén. Nem vágyok erre. De megtörténhetne, akár ez is. De azok az emberek még egyszer meg fognak halni. Oké, én feltámasztom őket, mindenki ottan tátja a száját, hogy hú, ezek feltámadtak, ez tényleg valódi. De még egyszer meg fognak halni. És mondok egy másik dolgot, ami még megbotránkoztatóbb. Lázár feltámadt a halálból, szó szerint. A holt test feltámadt. De nem is olyan biztos, hogy Lázárnak a lelke is feltámadt. Érthető? Tehát Jézus feltámasztotta Lázárnak a testét. De a lelkét nem biztos, hogy feltámasztotta. Mert ahhoz már kell Lázár is. Ahhoz, hogy a te lelked feltámadjon. Az életnek hit halálból. Ahhoz te is kell lesz. Ha ezt nem fogod fel, akkor semmit nem értesz. Isten erőszakkal senkit nem fog megmenteni. Jézus sem. Pedig megkapott minden erőt és hatalmat. Erőszakkal sem téged nem fog megmenteni, és engemet sem. Senkit. Senkit. Erre úgy néz ki, hogy nem kapott hatalmat Jézus. Érdekes módon. Mert hogyha ő erőszakkal meg tudott volna menteni mindenkit, akkor ott halomra mentette volna a farizeusokat, a képmutatókat, a katonákat, a gyilkosokat, mindenkit. Nem. Két farizeus hallotta Jézust beszélni. Egyik megmenekült, a másik nem. Jézusnak nem volt hatalma mindenket őt megmentse. Pont. Két lator, két gazember, két gyilkos volt a kereszten. Jézus egyiket megmentette, a másikat nem. Miért? Azért, mert ahhoz ő is kellett. Az, aki megmenekült, az is kellett ahhoz, hogy megmeneküljön. Hogy fogadja a megmenekülésnek a szavát, az élet igéjét. Jézus téged, sem Isten, sem Jézus, sem senki erőszakkal nem fog megmenteni. Ha te nem éhezed az igazságot, nem fogadod örömmel, mint egy gyermek az ő szavát, nem merítkezel bele az ő szavaiba, nem cselekszed és nem mondod azt, nincs ahogy megmenekülj. Akaratod ellenére nem fogsz megmenekülni. Még akkor sem, hogyha mostantól még meg fogsz nézni 6000 ilyen videót, mint ez. Akkor sem fogsz megmenekülni. Ahhoz, hogy valaki megmeneküljön, úgy kell viszonyuljon Jézusnak a szavához, az élet szavához, ahogy Mária, Mártának a húga, aki leült Jézus lábai mellé, és csüngött minden szaván, mint egy gyermek. Azt is elfelejtett, hogy hívják. Számára megszűnt a világ, számára csak Jézus volt. Az ő szava volt az ő tanítása. És Mária hatalmas valószínűséggel megmenekült. Márta, hogy merre ment aztán, balra vagy jobbra, azt nem tudom. Mária megmenekült. Te is csak így menekülhetsz meg. Csak így. És aki igent mond a vőlegeinek, a lánykérőnek, igent mond. Na az fogja látni az ilyen csodákat is, hogy Isten a napot megállítja, a hegyet arrább mozdítja, a tengert, a népek tengerét szétválasztja lábai előtt, a tömegszellemet szétválasztja, azt mondja, hogy az én gyermekemnek utat engedjetek. És megtörténik, mert Isten parancsolt. És ez a tenger szétválasztás sokkal nagyobb dolog, mint a tengert a valóságban fizikailag szétválasztani, ketté választani. Az a tengerenjárás, amikor valaki az igazságot ismer, aki Krisztust ismeri az ő szívében, a tömeg szellem fölött van, nem süllyed vissza a népek tengerébe. A tengeren jár. Ez a tengerenjárás nagyobb csoda, mint az, hogy Jézus fizikailag járt a vizen, a tengeren. Nagyobb csoda ez. És hogy a napot meg tudja Isten állítani, vagy sem. Én azt mondom, hogy a nap megállításánál sokkal nagyobb csoda az, amikor valaki számára az idő megszűnik. Megszűnt az idő számodra, mert nem agyalsz, nem okoskodsz, bízol, mint a gyermek. Gyermeki bizalommal fogadod a mennyek országát. És megszűnt számodra az idő mindenestől. Átléptél a halálból, a hiába valóságból, az örökké valóságba. Megállt a nap számodra, az égen, az idő mullása is. Beléptél a mennyek országába, még itt a földön. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.